Én Stirkata vagyok, ez pedig a Bitcoin Kebab, a Bitcoin Bázis podcastja. Ma újra Mészáros Péterrel, a pénzügyi fitness weboldal és YouTube csatorna alapítójával beszélgetünk. Szia Péter, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hosszú várakozás után sikerült összehoznunk ezt a második részt is. Üdvözöllek!
Szia Kata! Üdvözlök mindenkit! Köszönöm, hogy itt lehetek!
Na, szóval a múltkor ott fejeztük be, 4 hónappal ezelőtt volt az első beszélgetésünk, hogy miben érdemes szerinted befektetni, te ott akkor recessziót emlegettél, fémhiányt, illetve a technológiai fejlődést hangsúlyoztat, különösen az adatközpontok területén. Felvehetjük valahonnan innen a fonalat, viszont azt fontosnak tartom elmondani, hogy az elmúlt 4 hónap alatt elég sok minden történt globálisan. Ugye többek között elfogadták Amerikában a Bitcoin Spot ETF használatát a Wall Street-en, közeledik a Bitcoin felezés, illetve Magyarországon is éppen a tegnapi napon írta alá a köztársasági elnök a kriptoeszközök piacáról szóló törvényt, ami ugye az Európai Uniós rendelet magyar jogrendszerbe való implementálása, és hát a kihirdetés még várat magára. Na Péter, kezdjük ott szerintem, hogy a Bitcoin ETF-eket, spot ETF-eket említettem, ami egy sokak szerint egy fontos lépés a Bitcoin adaptációjában. Te, mint pénzügyi szakember, megtennéd, hogy definiálod, hogy mik azok az ETF-ek?
Igen, akár kezdhetjük innen is, ha szeretnéd, és én szívesen tanulnék még tőled ezekről a jogi változásokról is, de hogy mi az ETF? Az ETF az egy tőzsdén kereskedett befektetési alap lényegében. Uh-huh. Úgy kell erre tekintened, a befektetési alapokat a legtöbben ismerik, na most itt az a különbség, hogy ezzel a tőzsdén kereskednek. Van egy olyan fajta meghatározása, amit nem nagyon szoktak elmondani, hogy lényegében ez is egy derivatíva. Tehát az ára, az valamin alapszik. Ebben az esetben itt mondjuk a bitcoinon alapszik. Tehát lehet, hogy egy adott ETF vásárol, adott befektetési alap vásárol bitcoinokat, és akkor te nem bitcoinokat veszel, hanem ugye ebben a befektetési alapban szerzel részesedést, de az is lehet, hogy ez az ETF, ez csak különböző pénzügyi termékeken keresztül követi a bitcoin árfolyamát, és te ebben szerzel részesedést. Tehát meg kell nézni, hogy konkrétan az ETF az mit csinál minden esetben. Ezt el szokták még felejteni, de igen, az a lényeg, hogy nem kell, hogy bitcoint vegyél, hogy annak az árfolyamát tud követni. Ez ebben a nagy változás most.
Ugye ezt olyan kontextusban mondtam, hogy sokak szerint ez egy nagy lépés. Nyilván a mainstream elfogadottság szempontjára reflektálnak ilyenkor. Viszont tegnap láttam egy nagyon érdekes beszélgetést, ahol arról volt szó, hogy nehogy már azt higgyük, hogy a Wall Street a tömeges elfogadást próbálja segíteni ezzel a lépésével.
Persze.
Hanem nyilván üzletet sejt, pénzt sejt e mögött, ugyanakkor nem a saját tőkéjét kockáztatja, hiszen az ETF-et lakossági befektetőknek értékesítik, többek között. Tehát ezáltal az emberek pénzével hazárdírozik. Neked mi a véleményed erről?
Részben abszolút igazad van, vagy nem tudom, hol hallottad, én is így vélem. Tehát, hogyha éppen
Péter Schiff mondta ezt egy beszélgetésben.
Abszolút lehet, hogy ő, de tehát ebben igazat adok neki részben, mert hogyha nem tudom, most éppen mánia lenne a ritka autókban, vagy a fűrészvényekben, marihuána, egyebek, akkor a Wall Street-i bankok ki fognak találni egy terméket, hogy ezt megjátsszák, hogy ezzel is ugye pénzt keressenek. Tehát ez teljesen így van. Ugye mondhatnám azt is, hogy ezek a nagy Wall Street-i bankok mikor nézték a te érdekedet, vagy a mi érdekünket. Ugye nem nagyon azzal foglalkoznak, hogy a kis embernek jól legyen. Ők ezen is tudnak keresni, és kész. Ebből a szempontból ezen nem kell csodálkozni. Tehát ebből a szempontból teljesen igaza van. Azért mondom én is, hogy a Bitcoin úgymond kompromitálódott ezekkel az ETF-ekkel, hasonlóan az aranyjal kapcsolatban, hogyha, mert szerintem, hogyha te bitcoint akarsz, akkor vegyél bitcoint, ha aranyat akarsz, vegyél fizikai aranyat, ne ETF-et vegyél, ugye. Megint csak az a kérdés, ja, hát hogy hogyan tekintesz persze. rá. Hogyha igen. csak szeretnél vele kereskedni, akkor nyugodtan lehet ezeket vásárolni, egyszerűbb, mint fizikailag aranyat vásárolnod, meg eladnod, egyszerűbb talán, mint bitcoint vásárolnod, kiutalni a saját kis meghajtódra, vagy pénztárcádba, és aztán megint visszamenni a tőzsdére. Talán egyszerűbb, de ugye, hogyha úgy tekintesz rá, hogy ez tényleg pénz, ez vagyon, ez lesz az új monetáris rendszer alapja, biztosításként gondolsz rá, stb., akkor vegyed meg a tényleges terméket.
Ja, korrekt. Ugorjunk vissza. Kezdjük a legelejéről. Szerinted hol romlott el a ma használt pénz? Hol romlott el a helyzet? És hova tartunk?
Mennyi időnk van?
Hát figyelj, nekem van egy csomó.
Igen. Na most, hát eleve visszamehetnénk odáig, hogy mi is a pénz. Nem tudom, hogy mennyire szeretnél ebbe belemenni.
Szerintem alapszinten nyugodtan rögzítsük, hogy mi a pénz, hiszen könnyebb is lesz róla beszélni.
Igen, hogyha már bitcoin, akkor azért kitérnék arra így oldalszárnyon, hogy ebből is nagyon sokan pénzt szeretnének látni, vagy azt gondolják, hogy pénz az belőle, de egyáltalán mi is a pénz? Uh-huh. És nem tudom, te mit gondolsz?
Hát figyelj, de citálhatunk közgazdasági fogalmakat és különböző tulajdonságokat, ugye, amivel a rendszer által meghatározott pénzt egy jó és erős pénznek tekintünk. Igen. De jobban örülnék, hogyha esetleg saját szavaid, de tehát mondhatunk ilyeneket nyilván, hogy szállítható kell, hogy legyen, értékálló kell, hogy legyen, elszámolási egységként kell, hogy működjön. Tehát igen, ezekkel a tulajdonságokkal van felruházva a pénz. Nyilván szükséges egyfajta bizalom, egy konszenzus arra, hogy mindenki egységesen elfogadja azt a bizonyos értékmérőt, amit pénznek tekintünk. Illetve hát a klasszikus kianizánus, na ezt sem biztos, hogy nem fogom tudni mondani, de tudod, hogy gondolok. Igen, köszönöm szépen. Értelemben véve, ugye állami garanciát is magában foglal, hiszen egy adott ország gazdasági teljesítménye kell, hogy mögötte álljon, és ez garantálja az értékét. És ez egy nagyon szép eszmei dolog, de hogy a gyakorlatban azért nagyon sok eleme nem pontosan így működik.
Igen, így kéne, hogy legyen. Nagyon jó dolgot mondtál. Szokták még mondani, hogy az a pénz, amire az állam azt mondja, hogy pénz, amiben adót kell fizetned, de mondhatjuk akár azt is, hogy a kereskedelmi bankok letéti kötelezettsége. Sokszor ugye ez a pénz maga megold egy problémát. Hát ezért is van verseny a pénzek között, hogy most éppen vegyünk egy hiperinflálódó országot, Törökország mondjuk, ott van egy probléma. Na és mi oldja meg azt a problémát, hogy az emberek mivel szeretnek fizetni, vagy mit fogadnak el? Tehát itt rögtön már megy a verseny a résztvevők között. De általában az a pénz, ami a leghasználhatóbb, ami a leghatékonyabb csereeszköz a gazdaságban. És akkor ez ugye sok minden lehet. Történelmileg leginkább az arany volt ez. És akkor valahol, hogy hol romlott el a rendszer, ugye az arany az megoldotta azt a problémát, hogy nem lehet korlátlan nyomtatni, és bizalmat tudott adni. Tehát ez volt mindig a probléma, hogy a politikusok elkezdték a rendszert mindig arannyal, lásd forint, az is aranyként kezdődött, ez a forintunk, amit most használunk, és aztán egyre inkább az átalakult papírpénzé, végül teljesen fiat pénzé, és aztán azt már korlátlanul lehetett nyomtatni, valahol kompromitálódott a rendszer, ahogy említed, és aztán a politikusok ezzel visszaéltek, és egyre többet és többet költekeztek, végül elveszett a bizalom. Ezen az úton vagyunk most is lényegében. És hogy hol ment ez félre, hát ugye ebben a rendszerben, amiben most vagyunk, most nem csak forint, hanem inkább dollár, mert inkább a világ...
Igen.
nagy rendszerét hozhatnám most példaként. Ugye elkezdődött ez a rendszer is arannyal, aztán 33-ban megoldották azt, hogy az emberek között az arany az már nem szolgált fizetőeszközként, csak a papír fedezete. de államok között még mindig volt aranyban kereskedés. Akárha nettó értelemben is, de volt. És aztán ennek lett vége 71-ben, úgyhogy durván 50 pár éve most már csak fiat pénz a dollár, minden szempontból, de ha visszamegyünk, akkor ott is elromlott, hogy megjelent a Fed, és megjelent még a telegrafálás. Tehát ugye a technológia. Mert hogy az arany is képes volt a technológiával lépést tartani, ez nagyon fontos nekünk most a bitcoinnal kapcsolatban is, de megjelent a telegrafálás, és akkor ugye sokkal könnyebben meg gyorsabban lehetett egymás között tranzakciókat bonyolítani, ez eddig világos, csak a központi bank azt mondta, hogy akkor most már ő fogja kézben tartani ezt a ledgert, ezt az elszámolási felületet. És akkor így került központi pénz kézbe a pénzforgalom dokumentálása. Na és akkor most jutottunk el oda, hogy most már világszerte kezd megváltozni a dollár iránt is a bizalom, meg a fiat pénzek iránt. Most már egyre inkább világossá válik mindenkinek, hogy most már annyi adósságot hoztak létre, hogy most már ez kezd probléma lenni, és most már nagyon... Az út, amin járunk, az az, hogy egyre inkább el kell inflálni ezeket a pénzeket, az adósságokat. Szeretnénk ettől megválni, csak az a kérdés, hogy jól tesszük-e ezt, vagy hogy hogyan történik ez. Tehát lényegében nem kéne, hogy az állam saját kedve szerint hozhasson létre pénzt, hitelt, mint ahogy ma. Itt romlik el mindig a dolog a pénzekkel kapcsolatban. Nem tudom, ezzel választottam el a kérdésedet.
Választottál, igen, csak közben, ahogy beszéltél, azon gondolkodtam, pipáltam ki a mondatokat, hogy minden problémára a bitcoin megoldást jelent, de hát természetesen ezt mondom.
De ahogy a múltkori interjúban is megbeszéltük, nem. De az arany sem. Hiszen
nyilván az arany mindegy, sem. Hogy... Ugyanakkor, ahogy mondtad, hogy a technológiával az arany egy bizonyos ideig lépést tudott tartani, ma már abszolút nem tud lépést tartani. Ugyanebben a beszélgetésben, amire az előbb hivatkoztam, egy nagyon jó mondás volt, miszerint a kormányok tuszul ejtették az aranyat a 19. században, amikor ugye ez az egész elkezdődött, aranyfedezet. Papírosították, tehát azáltal, hogy papírosították, és ezáltal gyakorlatilag a saját centralizált hatalmuk alá helyezték önkényesen, és a technológia fejlődésével, amint megjelent ugye a bitcoin, az arany már nem tudja fenntartani ezt a funkcióját, amit mindeddig fent tudott tartani. Tehát, hogyha azt nézed, most tudom, hogy egy kicsit zavaros, amit mondok, tehát, hogyha azt nézed, hogy az egész világ a virtuális lét, a technológiai fejlődés felé halad, gazdasági események történnek az interneten, ahol pénzben kell, tehát ki kell egyenlítened számlákat, pénzforgalom bonyolódik, ezt természetesen az aranyjal nem lehet megoldani. Ellenben a bitcoinnal meg lehet oldani.
Ezzel vitatkozhatok?
Igen.
Tehát én viszont úgy gondolom, hogy igen. Tehát a bitcoinban nem maga a bitcoin, vagy hogy mondjam, tehát nem az, hogy csak 21 millió lesz belőle maximum, vagy tehát nem maga a bitcoin a lényeg ebben a történetben, hanem a blokklánc technológia.
A double igaz? Spending, a kettős költés problémájának a megoldása legnagyobb lényeg, hiszen távol lévő között zajlanak le ezek a tranzakciók.
Igen.
Amikor nem tudod, hogy...
De ugyanúgy az aranyat is föl lehet tenni a blokkláncra.
De miért tennéd fel az aranyat
a blokkláncra? Miért teszed fel a bitcoint a blokkláncra? Most azon túl, hogy az fizikailag is létezhet.
Mert a bitcoin tehát a bitcoin nem létezik blokklánc nélkül.
Igen, de ugyanúgy, tehát azt akarom mondani, hogy az aranyat is föl lehet tenni a blokkláncra, és akkor létezik, és akkor megoldja ugyanazt a problémát.
Igen, de az már egy tokenizáció, tehát az egy teljesen más folyamat.
A bitcoin az nincs tokenizálva?
A bitcoin de maga azért, tehát a bitcoin nem kellett tokenizálni, hiszen maga a bitcoin a...
Igen,
a,
az már eleve ott jön létre, értem, de ugyanúgy, tehát ugyanaz lenne mind a kettő ebből a szempontból.
Jó, ebben nem értünk egyet, de nem is kell ebben nekünk egyet értenünk.
Nem baj, csak azt mondom, hogy szerintem ez így megoldható. Tehát az arany is képes a technológiával fejlődni. Nyilván az arany
igen, ezt nem vitatom, mégsem látjuk azt, hogy fejlődne, ez az egyik. A másik pedig...
Igen.
Nem akarom beléd folytani a szót, félre ne érts, tehát nem egy oldalú vita. Jó, kész, végét befejeztük. Tehát, hogy csak egyetlen egy mondatot, még hogyha megengedsz, hogy a bitcoin az emberek pénze, igen, az arany pedig az elit pénze. Nekem ez a véleményem. Nem csak nekem, szerintem sok más embernek hát ezzel, is az a véleménye. Hiszen bitcoin szerezhetsz akkor is használhatod fizetőeszközként, ha nincsen hozzáférésed a pénzügyi rendszerhez.
A bitcoin.
A bitcoint, igen.
Igen.
Ezzel szemben az aranyat nem feltétlenül, kivéve mondjuk egy ilyen privát kereskedelmi forgalomban, ami azért elég elképzelhetetlen, valljuk be, hogy emberek az utcán aranyrögökkel seftelnének.
Én ugyanúgy tudom elképzelni, mint ahogy a bitcoinnal elképzelem. Tehát a bitcoinnak ma nincsen szerepe ebben a monetáris rendszerben. Tehát ugyanúgy, ahogy...
Ezt azért mi nem állítanám.
Között, ugyanúgy, ahogy mi egymás között bitcoinban tudunk fizetni, mert meghívlak egy kávéra, ugyanúgy arannyal is fizethetnél. Tehát ez rende van, ebbe talán állambácsi nem fog beleszólni, de egyébként a bitcoin az ma nem vesz részt a monetáris rendszerbe, tehát ahhoz, hogy fizessünk vele, vagy veszel egy kávét, akkor azt át kell konvertálni először dollárra.
Svájcban adót fizethetsz bitcoinnal, El Salvadorban
hivatalos arannyal is fizethetsz adót, Amerikában legalább egy maroknyi országban is ez növekszik, államban is ez növekszik.
Rengeteg olyan honlapról tudok, ahol bitcoinnal tudsz fizetni, a bitcoin bázisnak
igen,
is.
Igen, igen, csak tudod, hogy ez nem bitcoinnal fizetsz, hanem azt a fizetési rendszer rögtön átváltja fiat pénzre, és az fog elszámolódni.
A bitcoin bázis shopjában például... Igen. Lightning Network-ön bitcoinnal fizetsz.
Na, remek.
Nem kerül átváltásra a bitcoin.
Remek.
Most jelenti remek. Be egyébként egy magyar vállalkozó is, uh-huh. Michael Saylor példájára.
Igen, igen.
Magyar vállalkozásának a bitcoin standardre való átállítását.
Igen,
tehát,
igen.
Hogy azért az adaptáció hasít.
Növekszik, igen.
Durván hasít, és ugye nyilván ez bele is van kódolva a bitcoin rendszerébe, ugye, ami most a felezésre is következik, ez az úgynevezett marketing stratégia. Na de ne sajátítsuk ki ezt a beszélgetést, jó? Légy szíves.
Nem. Nagyon örülök, hogy ezeket elmondtad, mert látom ezeket az érveket, tehát ezt teljesen egyetértek, és nem akarom a bitcoin ellene érvelek, de nem azt szeretném, hogy most mert én valahogy gondolom, akkor mindenki az aranyat vagy a bitcoint válassza. Ezt majd a piac elintézi maga, ugye? Én azt szeretném, hogy a piac intézze el, ne pedig állambácsin múljon, hogy na, mi legyen a pénz.
Természetesen ebben maximálisan
egyetértünk. Igen. Arra szeretem
volna... Nem is akarok meggyőzni, mert nem ez a posztom, hogy
persze, én meggyőzzem téged,
és tiszteletben is tartom a véleményemet, és, illetve a te véleményedet, és tudom, hogy rendkívül felkészült vagy pénzügyi témákban, tehát szerintem ilyen emberekkel érdemes vitatkozni.
Igen. Annyit szerettem volna én is csak mondani, hogy a legtöbbet, amiről én tudok, az még úgy történik a fizetés a bitcoinnal, amit kevesen tudnak egyébként, hogy először azt átváltják fiat pénzre.
Valóban, sok helyen így történik, de már fellelhető nagyon sok helyen. Például, hadd mondjak egy másik példát, a múlt hónapban vettem részt a Bitcoin Atlantis nevű konferencián Madeirán, ahol kérlek szépen az összes kiállítónál étel, ital, bitcoinnal tudtál fizetni a Lightning Network-ön keresztül. Uh-huh. Fiat pénz elő sem került gyakorlatilag.
Helyes.
És rendkívül transzparens módon a konferencia végeztét követően, nem tudom, egy héttel utána mindenki kapott egy e-mailt, ahol levezették a pénzforgalmat, vagy hát a bitcoin forgalmat, hogy mennyi jött be, a pénzt nem váltják át, tartalékot képeznek belőle, és a többi.
Igen.
Tehát, hogy egyre több cég, kisvállalkozás bukkan fel, akik igenis nyitottak a bitcoin elfogadásra. Sokan valóban igazad van ebben, átváltják a pénzt, úgy rakják be a könyvelésükbe. Azért valljuk be, hogy itt a könyvelés technikai megoldások sincsenek még annyira felkészülve ezekre a dolgokra, de egyre nagyobb az érdeklődés, és ezzel együtt a fejlődés is a szakemberek részéről.
Igen. És abban szerintem mind a ketten egyetértünk, hogy ez jó. Tehát az, hogy ugye szeretnénk ezt a problémát megoldani mi emberek, mert hogy tudjuk, hogy a fiat pénzek iránt egyre jobban veszik el a bizalmunk, és hát valamit ugye kezdünk. Én úgy látom egyébként most legalább első körben nagyobb esélyt látok annak, hogy az arany az inkább nyer, már az állam felől, mert hogy az arany az ma is része a monetáris rendszernek. Elmondhatom inkább gyorsan, hogy hogyan. Néhány példát mondok, akár Magyarországon is ugye van aranytartalék, és ezt úgy számolják el, hogy 4% kamatot fizet. Tehát abszolút része a rendszernek. A Patreonon, ha követsz, akkor a januárban volt egy meetingünk, és ott elmondtam a előadáson, hogy az amerikai treasury, vagy mi az államkincstárnak az arany számláján, ott felértékelhetik az aranyat, és pénzt hoznak ezzel létre. Tehát ez most is ugyanúgy ott megvan, és hogyha a kongresszus úgy döntene egyébként Amerikában, hogy beszántja a Fedet, akkor a kormány lenne felelős a dollár bankjegyek fedezetéért, és egyben megkapja a Fed bankjainak eszközeit is annak fedezeteként, ami amerikai adósságszerződéseket jelent, állampapír, kötvények, kincstárjegyek, és aranycertifikátokat. És ez a kincstár aranyára vonatkozik. Tehát ilyen értelemben a dollár bankód mögött most is aranyfedezet van. Csak ez nem átváltható.
Yeah.
Úgyhogy most megjelent egy aranyfedezetű pénz, ugye Zimbabwe-ban.
Igen, igen.
De sajnos nem jól. Tehát ettől nem fog visszaállni szerintem a bizalom, hiszen nem átkonvertálható. Tehát ez...
Igen, volt már Zimbabwe-nak több próbálkozása, és tokenek, arany. Ez jó is, hogy behozod, mert ez tök érdekes, hogy egy
igen.
Hányatatott sorsú.
Igen, Kína és Oroszország között is nettó értelemben aranyban történik az elszámolás. Tehát én úgy látom, hogy nem véletlenül vásárolnak a központi bankok aranyat, azért ők is tudják, hogy azok a mai fiat pénzek, vagy ez a rendszer, ez a vége felé jár. Valamit változtatni kell. Történelmileg az arany ugye adja ezt a legfontosabb szerepet. Meglátjuk, hogy a bitcoin képes lesz-e leváltani. Én úgy gondolom, hogy ha ilyen hiperinflációhoz jutnánk, vagy nem tudom, háború lenne egyebek, ami azért nem zárható ki sajnos, egyik sem sajnos, teljesen el tudom képzelni, hogy egymást között bitcoinnal fizetünk, vagy akár aranyjal, vagy ezüsttel. Tehát ezekre volt példa korábban is, nyilván nem annyira a bitcoinra, hosszú távon a történelemben, de...
Igen.
De igen, tehát megint oda lyukadunk ki, hogy na akkor most ez pénz lesz belőle a bitcoinból hosszabb távon, mondjuk ha beletekintek a jövőbe egy 20-30 év múlva, ugye lesz ez a hiperbitcoinizáció, vagy sem. Nem tudom.
Figyelj, de... Péter, én csak egyetlen egy dolgot nem értek.
Na, mondjad, mit? Hát, ha együtt kitaláljuk.
Azt nem értem, hogyha az aranyfedezetű rendszer megbukott, elvált az arany a pénztől. Nyilván megvannak ezek a szálak, amiket te is emlegettél.
Igen, igen.
De nem működik az alaprendszer. A pénzügyi rendszer igazságtalan, látjuk a hiányosságait, remélhetőleg napjai vannak hátra. Miért térnénk vissza egy olyan aranyfedezetű rendszerhez, ami már bizonyította, hogy nem működik, és egy dolog miatt nem működik az én véleményem szerint, aláhúzom, hogy ez az én véleményem, ami az emberi kapzsiság, ami kiiktathatatlan, természetesen a politikusokból is. Tehát amikor ott van egy ilyen lehetőség, hogy ott van neked az aranyfedezeted, és nem feltétlenül kell elmondanod, jó, persze, tudjuk, vannak törvények, de tudjuk azt is, hogy azért szeretik nem betartani a politikusok ezeket a törvényeket, ergo eltitkolni a lakosság, a társadalom, a nép elől, hogy mi a matek, miért ne esnének ugyanabban a hibában még egyszer?
Tehát, hogy miért térnénk oda-vissza? Ebből a szempontból mondtuk azt, hogy teljesen mindegy, hogy akkor bitcoin vagy arany.
Nem, miért lenne mindegy? Bitcoinból nem tud többet csinálni. Nem tud inflációs állapotot előállítani.
De ahogy tudsz papíron több aranyat létrehozni, ugyanúgy bitcoinból is tudsz. Tehát amint újra elkezdődik a töredéktartalékrendszer, ugyanúgy ott vagy.
Hát ja, csak ha bitcoinról beszélünk, akkor nem feltétlenül kell, hogy legyen egy ilyen centralizált rendszerünk, akik majd kitalálják, hogy mit és hogyan kellene tenni. Pontosan ez a lényege.
De pont nem kellene, hogy legyen ugyanúgy az arannyal sem. De pont ez a baj, hogy teljesen mindegy. Amíg az emberek fogják irányítani, addig megvan ez a kockázat. Tehát ebben a szempontból nincsen különbség a kettő között.
Hát ebben egyetértünk, hogy amíg az emberek benne vannak, nyilván van kockázat.
Igen. Tehát ez ugyanúgy, azért mondom, a bitcoinra is igaz. Tehát amikor már bitcoinon alapuló hitel van, vagy ugye megjelenik ez a töredék-tartalék rendszer, ugyanúgy a bitcoinnal is lehet, vagy nézd meg az ETF-et. Tehát ezért mondom, hogy papíron lehet több bitcoint is létrehozni, ahogyan aranyat is lehet papíron többet létrehozni. Tehát ez a probléma. Tehát, hogy miért térnénk vissza? Ugye azért térünk vissza az aranyhoz, mert annak van meg a történelem a fejekbe, talán az iránt van nagyobb bizalom. Ma. Nem tudom, hogy a jövőben 20 év múlva lehet, hogy a bitcoin iránt lesz. Lehet.
És ez a legszebb, hogy a bitcoin iránt nem kell, hogy legyen bizalom.
De érted, hogy mit akarok mondani?
Tehát persze, hogy értem.
Aranynál kötekszem. Pontosan ugyanaz történik, mint a bitcoinnál. Pont az a lényege mind a kettőnek, hogy a mennyiségét nem lehet korlátlanul növelni. Értem én, hogy most éppen a bitcoin, ugye 3 nap múlva lesz ez a feleződés, vagy miről beszéltünk, tehát akkor veszük fel ezt a... Lehet mondani, hogy na, akkor most már kevésbé fog inflálódni, mint az arany, mert aranyból 100%-osan most már többet fognak kitermelni. Ez változik, és majd beszéljünk erről a keménységről később, még hozzuk vissza. Uh-huh. De az alapvető tulajdonsága mindegyiknek az, hogy nem lehet korlátlanul nyomtatni. Tehát ebből a szempontból az idézőjelben nincs különbség a kettő között.
Ebben egyetértünk. És ne hagyjuk a keménységet a későbbre, hanem beszéljünk róla most, hogyha nem bánod, hogy a pénz keménysége, hogy egyrészt mit is értünk, az angolnak erre sokkal jobb kifejezése van, a magyarban ez egy kicsit ilyen fúri módon hangzik, hogy kemény pénz, ugye ezt az angol kifejezik, hogy sound money.
Igen, vagy hard money, igen.
Vagy hard money, igen, mit akar ez?
Ez lényegében arra utal, hogy hány darabot lehet belőle előállítani, vagy hogy mennyi darab létezik belőle. Tehát pont ez a lényege, hogy ugye van egy fiat pénz, amit korlátlanul lehet nyomtatni, dollár, forint, stb. És ugye ezek egyáltalán nem kemények, vagy nem sound money, nem hard money, mert hogy ebből annyit nyomtat a kormány, amennyit akar lényegében. És akkor ezzel ellentétben
ugye még a kereskedelmi bankok pénzképzés, ugye a hitelpénz, ami már az elnevezése is egy agyrém.
Igen, tehát a kormány is tud pénzt nyomtatni, a kereskedelmi bankok is. Most éppen az a szituáció zajlik, hogy a pénzmennyiség legnagyobb részét, a nagy-nagy részét a kereskedelmi bankok hozták létre, de most már kezdi átvenni ezt a szerepet az állam, a kormány. A deficit költekezésével például.
Uh-huh. Na, de és ugye az állampapírok is ide tartoznak, ugye, igen, hogy igen, miért pontosan, van ez a...
Pontosan.
Ezt egy kicsit tegyük még tisztába, ha már ideig eljutottunk.
Igen.
Mert szerintem sokan nem értik, hogy mi ez a nagy állampapír kínálat, hogy miért csinálja ezt a kormány.
Magyarországról beszélünk, vagy
Amerikáról? Magyarországról, igen, Magyarországról.
Na erről is beszélhetnénk külön egy jó órát, hogy miért.
Na, most ugrott be a fejem, hogy ez milyen jó téma, nem?
De ez nagyon erről, én is szeretnék majd videókat, de azt képzelje el mindenki, hogy inkább úgy fogalmazok, hogy úgy szokták tanítani, hogy az állam szeretne költekezni, és akkor állampapírt bocsát ki, igaz? Uh-huh. Azt te megveszed, uh-huh. Akkor odaadod a pénzed állambácsinak, és akkor tud költekezni állambácsi.
Így van.
Tud, nem tudom, autópályát építeni. De a valóságban ez nem így van. A valóságban úgy van, hogy az állam költekezik, autópályát épít, tehát pénzt nyomtat, és akkor utána állampapírt bocsát ki, ha minden jól megy, akkor akkora mennyiségben, mint amennyit nyomtatott, és aztán eladja azt az állampapírt, hogy azt a pénzt, amit nyomtatott, az ne kerüljön ki azonnal a rendszerbe, és ne okozzon inflációt, hanem azt a értéket, azt állampapírba egy ideig lefixálja, bezárja egy kalitkába, hogy ne legyen túl sok pénz a forgalomban, hogy ne legyen
rögtön infláció belőle.
Igen. Úgyhogy eddig mennék most szerintem, nem megyek bele.
Igen, jobban, ez bőven elég is szerintem.
De valahogy így képzeljük el. Tehát azért van most sok állampapír, mert az államnak sokat kell költekeznie. És hogyha így van, akkor sok állampapírt kell eladnia. Amerikában is már kezd egyébként recsegni ez a rendszer, egyre nehezebb eladni az állampapírokat. És akkor mi szokott történni? Ha ez a folyamat zajlik tovább, akkor egyre jobban ezeket az állampapírokat a központi bank fogja megvenni, ami szintén ugye új pénzmennyiséget jelent. És akkor jön az infláció.
A lavina megindul.
Hát igen, megindulhat, igen.
Megindulhat, igen.
És akkor ez ellen volt jó például az arany korábban. Uh-huh. Az aranyrendszer sem egy tökéletes dolog, én nem azt állítom, hogy meg ott nincsenek buborékok, egyebek, ez nem így van, de legalább ezt a fegyelmet ezt be tudta tartani, mert nem lehetett többet ugye nyomtatni, mint amennyi bevételük van, vagy nem lehetett több pénzt költeni, mint amennyi bevétel van. De ugye az előző adásban, egy interjúban beszélgettünk arról, hogy ugye ez lenne a jó, csak ez politikailag elég elfogadhatatlan ma. Ugye beszéltünk erről a múltkor, ki nem hallgatta meg, hallgassa meg, hogy más hozzáállást kéne az embereknek létrehoznia az élethez magához. Tehát nem arról szól akkor a világ, hogy az állam mindenkit meg fog menteni, mert nem tudja megmenteni. Úgyhogy na, de nagyon elkalandoztunk. Ott tartottunk, hogy kemény pénz, igen, állampapírok.
Igazából a kérdésem az lenne, hogy szerinted mi a legjobb kemény pénz, sound money? Egy beszélgetésünkben ugye reflektáltál arra, hogy van, ami keményebb, még a bitcoinnál is. Mi az?
Vagy könnyen létre lehet hozni, igen. Uh-huh. Ugye hát ebből a szempontból szerintem a bitcoin jobb, mint az arany, uh-huh. keménység szempontból, de kérdés, hogy mennyire kell, hogy keménynek legyen ez a pénz. Ugye ez már vita kérdése, amit nem én nekem kell eldönteni, hanem majd a piac eldönti.
Így van.
De hogyha azt mondanánk, hogy nem tudom, egy Mona Lisa festményt, vagy Picasso festményeket fölteszünk a blokkláncra, akkor darabszámban az kisebb, mint a bitcoin. Tehát ilyen szempontból keményebb. Akkor az nem jó.
Na jó, de a fizetés más funkcióját nem valósítja meg egy Mona Lisa festmény. Nem lehet egy elszámolási egység, nem viheted el, tehát nem felel meg a pénz tulajdonságainak.
De ugyanúgy, ahogy a bitcoint is feldarabolsz pici darabkákra, ugyanúgy egy Picasso festményt is föl lehet. Érted, mit akarok mondani? Tehát
értem,
a kávédat
igen,
nem egy bitcoinra vetted, hanem...
Közben vadul gondolkodom.
Igen, csak azt mondom, hogy darabszámba a bitcoin, most tételezzük fel, hogy nem 21 millió, hanem mondjuk 10 millió. Miért ne legyen akkor 1 millió? Miért ne legyen 5 millió? Miért ne legyen 100 ezer?
Tehát... Ja, értem. Igazából erre megvan a miért a bitcoin kódjában, hogy miért 21 millió. Ez egy érdekes koncepció, amit mondasz.
Igen, tehát létrehozhatnék egy bitcoin kettőt, ami mondjuk 10 millió. És akkor most az jobb. Tehát egyrészt, hogy a keménység, az, én nem hiszem azt, hogy én értenék hozzá annyira, hogy el tudjam dönteni, hogy mennyire kellene keménynek lenni, vagy hogy mennyire elasztítok. Ugye mostanában sokszor azt mondják ugye szakértők idézőjelben, hogy nem jó a bitcoin rendszer, mert akkor nem elasztikus a pénzmennyiség. De megint ugye visszautalnék az előző beszélgetésünkre, ahol elmondtuk, hogy az aranyrendszerrel az volt a problémája állambácsinak, hogy nem volt eléggé elasztikus, tehát amikor válság volt, jó volt,
nem
akkor
tudta nem manipulálni.
Leállt a pénzmennyiség, nem költekeztek az emberek, és akkor jött volna be a Fed, és azt mondja, hogy na, akkor itt van, likviditást adok a piacnak, és azt később, amikor már beindult a gazdaság, akkor visszaszívom, csak ők nem szívták vissza sosem.
Meg hát ez egy mesterségesen generált gazdaságpolitika, tehát a szabadpiacnak pont arról kéne szólni,
igen, igen, igen.
Hogy
igen,
amikor igen. Nincsen kereslet, akkor nyilván a kínálat is visszaesik.
Igen, igen.
De nem az államnak kell belenyúlnia fentről, és azt mondania,
pontosan.
Hogy figyelj, akkor most ezt csináljuk, meg azt csináljuk, és akkor majd ez meg ez lesz.
Pontosan.
Mert ez nem szabad piac.
Így pontosan, és ezzel eszembe is juttattad, amit szerettem volna mondani az előbb, csak aztán valahogy elfelejtettem. Olyan, amit felvetettél, hogy ugye bizonyította, rosszul működött az aranyrendszer, és miért térnénk vissza hozzá, nem az arany rendszer működött rosszul, hanem a politikusok.
Ez olyan, mint, na és ezt mondtam, hogy az emberi...
Igen, csak azt akartam mondani, hogy ez olyan, mintha ma azt mondanánk, hogy a kapitalizmus rosszul működik, mert látod, milyen nagy lett az egyenlőtlenség az emberek között. De ez észre kéne venni, hogy a mai rendszerben nem kapitalizmus van, hanem nem tudom én, államkapitalizmusnak, vagy nem tudom, minek lehetne nevezni, de a lényeg, hogy nem kapitalizmus, inkább szocializmus, vagy nem tudom. Tehát
ez nagyon jó, hogy ezt felhoztad, és ebben maximálisan egyetértünk.
Igen, tehát nem eleve nem tőke alapú ez a rendszer, hanem hitel alapú. Eleve ugye nem a piac szabályozza az árakat, a kamatszinteket, hanem van egy bizottság, aki leül és meghatározza, hogy na ennyi legyen az alapkamat. És aztán ugye tudjuk, hogy ez nem szokták tudni jól csinálni. Ezért is vannak a buborékok, meg a válságok egyébként. Tehát ez pont olyan, hogy ugye nagyon sokan, a politikusok egyébként a jövőben fogják szídni a kapitalizmust, mert látod, hogy milyen problémákkal jár, ugye? Csak azt mondják el, hogy ez részben miattuk van. De nem baj, mert majd mi belenyúlunk a piacba, és akkor majd mi jól szabályozzuk, csak adjatok nekünk még több hatalmat, ugye, elfelé.
Nem szoktál te ezen gondolkodni, Péter, hogy hogyan lehet az emberek torkán mindezt lenyomni? Tehát, hogy itt ülünk mi is most, és ezekről a dolgokról beszélgetünk, és köztudottak ezek a dolgok, mindenki képzettségének megfelelően ezért megért belőle dolgokat, sőt, a saját bőrén tapasztalja adott esetben, hogy milyen rossz a rendszer. Miért nem teszünk semmit? Már most nem egyes szemelső szemében beszélek, mert azért úgy érzem, hogy én is, és te is a magad szinten igenis nagyon sokat teszel a képzéssel, hogy megértsék az emberek, de hogy nem szoktál ezen gondolkodni, hogy ez hogy a francba lehet?
Hát sajnos ugye mi tudjuk, nekünk nincs is nagy bizalmunk a rendszer iránt, igaz?
Ha nincs.
És leginkább olyan emberekkel találkozunk, akik szintén értik ezt, vagy akik nyitottak arra, hogy ezt megértsék, befogadják, de a legtöbb ember az nem ilyen. Tehát a lakosság nagy része, 98%, az ezt nem tudja. Az iskolában nem tanítják, hogyan működik a pénzügyi rendszer, hogy jön létre a pénz. Egyáltalán nem.
Sőt, elmennek. Na jó, de mégis panaszkodnak.
Hát panaszkodnak, de ugye a nap végén mindig csak a rövid távú hatásokról beszélünk.
Hát igen, ebben.
Válság van, akkor állambácsi mentsen meg minket. De a hosszú távú hatásaival ennek már nem foglalkozunk. Mindenki más fizessen meg érte, ugye? Hogy az én gyerekem ingyen tanulhasson.
Mindig más, igen. Hát ez igen, tehát, ez nagy
és amíg így állunk hozzá, addig mindig elfogadjuk. Hiszen nem is tudunk mást, mint amit a politikusok mondanak nekünk, meg a média. Úgyhogy sajnos ez egy ilyen, és nem is vagyunk nyitottak arra, hogy elfogadjuk a, úgymond az igazságot, a piros kapszulát. Tehát az emberek fejben hozzá vannak házasodva a pénzhez, amit használnak egy adott országban, és hogyha én kiállok a főtérre, és elkezdem nekik elmagyarázni, hogy de hát ez a pénz, ennek semmi fedezete, ez gyakorlatilag egy WC-papír ér, és hogy nem találok befogadó fülekre. Nehéz, bonyolult, és így nagyon nehéz. Tehát valahol emiatt.
Képzeld, hogy pont tegnap, pszichológia, igen, így, ahogy mondod, tegnap csináltam egy felvételt egy következő adáshoz, ahol egy ilyen money mindset mentorral beszélgettem, kérlek szépen, aki szintén egy pénzügyi szakember volt hosszú éveken keresztül, teljesen mindegy, most nem is ez a lényeg, de hogy ott is beszélgettünk nyilván a pénzről, hogy milyen tabu téma a pénz. Én osztottam meg az emlékeimet, de szerintem te is tudsz erre rezonálni, hogy gyerekkorunkban, amikor a felnőttek a pénzről beszélgettek, akkor az mindig olyan lecsendesítették még a hangjukat is.
Igen,
a pénzről. A gyerekek előtt nem beszélünk.
Igen.
Meg hogy mindig olyan túl misztifikált volt az egész, és akkor ezzel kapcsolatosan fogalmaztam meg, hogy én úgy látom, hogy a mai globális társadalomban vannak, akik félnek a pénztől, akik rettegnek a pénztől, mert nincs pénzük, és a napi megélhetés, az a stresszforrás, hogy mindig elő kell teremteni, és ezért nem is úgy viszonyulnak hozzá. Illetve a másik oldal, akik pedig egyfajta, akik nem is érzékelik már a pénzértékét, hanem egy ilyen játékszerként tekintenek rá, egy ilyen gambling, kicsit egy ilyen szerencsejáték feeling, és nyilván nagy üzleteket kötnek, és dőzsölnek a pénzben. De hogy a kettő között nyilván azért egyre többen és többen vagyunk, akik érdeklődnek iránta, de hogy azért nagyon nagy az átmenet a két csoport között. Egyet tudsz ezzel érteni?
Természetesen igen. Tehát a lakosság nagyon megosztott, persze.
Azért neked nagyobb tapasztalatod van, hiszen képzel embereket, tehát nap mint nap beszélsz, ahogy elképzelem, emberekkel a saját pénzügyeikről, és meglepően hallom ezt, amit mondasz, hogy nincsen nyitottság. Tehát, hogy tényleg ezt tapasztalat, hogy nagyon földhöz ragadottak vagyunk, nagyon a hagyományos dolgokat keresik befektetésekben is az emberek?
Hogyne. Hogyne. Nézd meg, az elmúlt években is Magyarországon milyen állampapírmánia volt.
Jaja.
Igaz? Amint nagy százalékot ad nagy százalékot látnak az emberek, rögtön rá kell ugrani. De azt nem tudják már, nem tudják már behelyezni a nagy képbe, a hosszú távú képbe. Igaz? Jaj. Vagy most például megint, ahogy az egyik politikus, feltörekvő politikus, nem akarok nagyon belemenni, de az a lényeg, hogy elkezdte felhívni a figyelmet, hogy hát igen, választások lesznek, és akkor utána jönnek a megszorítások, vagy államcsőd lesz. Uh-huh. Ezek miatt rögtön az emberek elkezdtek gondolkodni, hogy na, az állampapírt akkor hogyan csődülheti be az állam, mivel jár, stb. Tehát mostában sok ilyen kérdés van, de mindig, tehát ezek olyan dolgok, hogy ezeket előre kéne tisztázni, nem? Mielőtt megveszel valamit. Tehát valahogy az embereknek ez hiányzik, igen. Tehát nem ugye nem is tanítják az iskolában, és akkor itt kezdődik eleve, igen. Hogy egy-két generációnak ki kell nőni már jó értékszemlélettel, jó látásmóddal, hogy utána már ezt ne lehessen visszacsinálni. Csak persze akkor az államnak az ereje is elvész. Tehát az államnak nem érdeke, hogy az emberek értsék, hogy mi a pénz.
Hát hiszen addig
használhatják amíg nem értik, addig használják a fiat pénzüket, az állam fiat pénzét, és ezáltal az államnak van hatalma. Most ha ez megszűnne, akkor nyilván elveszne a hatalmuk. Azt pedig nem akarják. Úgyhogy...
Na és akkor képzeld el, hogy erre a magyar piacra engedik rá a kriptoeszközök piacáról szóló törvényt. Gyönyörű átkötéssel térjünk át a...
Erről szívesen hallanék.
Kérlek szépen, ugye a mikrorendeletet 2023 júniusában fogadta el az Európai Unió, és egy hosszabb átmeneti időszak után bizonyos rendelkezések ez év június 30-ával, különösen a stablecoinokra és azok kibocsátóira való, illetve vonatkozó rendelkezések már hatályba lépnek, és az összes többi pedig 2024. december 30-ával. Ugye a magyar törvény is júniussal lesz hatályos Magyarországon, a vonatkozó rendelkezések és a többi pedig decemberben. De általában, hogyha a Mikáról egy pár szót mondhatok, egy rendkívül robosztus keretrendszer, egy ilyen 500 oldal körüli joganyag. Az én véleményem szerint Európa megöli magát ezzel, olyan értelemben, hogy az innováció, a startupok, és hát ugye azt már tudjuk, és talán a múltkor is beszélgettünk erről, hogy a nagy tech cégek elmenekültek már Európából, nem is jönnek ide, Amerika, Kína, mindenhol máshova mennek, de Európában nem, a szabályozás miatt. A kriptopiac is, hát nyilván ezt a következő évek fogják eldönteni, hogy ebbe a vödörbe esik, vagy egy másikba fog esni. A hangok nagyon arra utalnak, hogy ebbe fog beleesni, tehát el fogja marni az Európai Unióban már meglévő, vagy tervező cégeket. És amit ki akarok ebből az egészből hozni, hogy nyilván a törvény kapcsán én is olvastam bizonyos dokumentumokat, papírokat, amiket az ESMA, az EBA, ugye az Európai Uniónak a különböző szervei adtak ki önmagukból. Hát nagyon megütötte a szememet az, hogy ők abszolút egy ilyen befektető védelmi szempontból közelítenek, és abból vonták le a következtetést, hogy ugye megnéztek, azt hiszem 2020-2022 közötti időszakot a nagy exchange-ek, tehát a tőzsdék, igen, és a pénzforgalom, tehát a tranzakció mennyiség szempontjából. És azt találták, hogy a legtöbb tranzakciót USA dollárban, illetve dél-koreai vonban bonyolították, és az euró, és számomra is ez egyébként meglepő volt, mindössze 2-3%-ot tesz ki világszinten. És akkor ebből az Unió levonta azt a következtetést, hogy hát ez a szabályozatlanság miatt lehet, és majd, hogyha most itt mi mindent jól össze és vissza is szabályozunk, akkor az majd azt fogja eredményezni, hogy a tranzakciók euróban végrehajtott aránya is növekedni fog. Én nekem ez egy nagyon nyakatekert gondolatmenet volt. Most tudom, hogy te nem vagy jogász, és nem ezzel foglalkozol mennyiségileg annyit, mint mondjuk aki meg az, de hogy laikusként, hogyha ezt így, nyilván nem laikus sem vagy, de hogyha ezt így végiggondolod, neked ebben van valami ráció? Jó, nyilván vonatkoztassunk el, hogy persze, ami szabályozva van, elméletben nagyobb bizodalmat kelthet az unió polgáraiban, de hogy nekem azért mégiscsak ez egy nagyon-nagyon meredek következtetés.
Hogyne. Hát azt eleve látnod kell, hogy a kormány kitalál egy programot, akkor általában annak az ellenkezője szokott megvalósulni.
És még, igen, mindenki igen, tetejére
ez. Van a Amerikában is ez a Inflation Reduction Act, ami csak növeli az inflációt, ahelyett, hogy csökkenteni, stb. Most belemehetnénk a történelembe, de általában ezek nem szoktak jól működni. Azért, mert akik ott ülnek a odafent az íróasztalnál, ők nem szakértői általában ennek a dolognak, és a saját érdekeiket is figyelembe veszik, tehát igen.
Elolvastam egyébként azt az infójegyzetet is, amit a magyar parlament képviselői kaptak meg a törvény megszavazása előtt, ugye ez egy ilyen rendes eljárás, hogy minden törvény, nyilván nem várhatjuk el a parlamenti képviselőktől, hogy minden egyes témákban szakértők legyenek. De kíváncsi voltam, hogy mégis mi az az anyag, amit ő eléjük raktak, mielőtt meg kell szavazniuk ezt a törvényt. Esetleg a linkjét majd megoszthatjuk itt a leírásban.
Tedd be, igen, arról, igen.
Hogy más is elolvashassa, mert aki egy kicsit is ért a pénzügyekhez és a kriptoiparhoz, az szerintem egy kicsit elborzad, hogy ilyen információk alapján kell egy ilyen horderejű törvényről dönteni, de nem ez a lényeg, én tudom, hogy túlságosan bitcoin párti vagyok, meg radikális ehhez. Na de mindegy, nem is erre akartam kiukadni, hanem arra, hogy ugye a jövő évtől Magyarországon is a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt fog működni a kriptopiac. Egyéb vonatkozó törvények módosítását is elvégezték, tehát pénzügyi szolgáltatásként kerül definiálásra a kriptó, úgyhogy úgy néz ki, hogy egy nagy lépést tettünk. Mi sülhet ki ebből szerinted egy magyar piacra ráengedni egy ilyen fajta? Egy kicsit úgy érzem, és most tudom, hogy ez egy nagyon direkt kérdés, hogy neked erről mi a véleményed, de egy kicsit úgy érzem, és hát nyilván így is van, hogy ugye az Unió elfogadta a rendeletet, az Unió jogrendszere értelmében ez egy közvetlenül hatályos joganyag, tehát igen, a tagországok megszavazták az Unió parlamentjében, de hogy innentől kezdve ugye nincs vita, ezt Magyarországnak implementálnia kell, ha tetszik, ha nem, de nem látom azt, hogy felelnének rá készülve semmilyen szempontból.
Nézd, ez könnyen lehet. Még nem olvastam el, úgyhogy nehéz erről így mit mondani, de azt viszont látom, hogy egy ponton meg fogják próbálni megakadályozni, hogy ebből tényleg valódi pénz legyen.
Biztos vagyok benne.
Tehát úgy mondom, hogy szerintem még mindig azért a nagyon nagy részben a bitcoin is stablecoinokkal történik a kereskedése, és át kell váltanod mindenképpen, ugye nem mindenképpen, de a legnagyobb részben át kell váltani a fiat világba. És ezt valahol egy ponton meg fogják akadályozni. Tehát itt Hollandiában is van egy bank, aki már hosszú évek óta nem fogadja el az utalásaidat a különböző kriptotőzsdékre.
Mert nem.
De, és akkor pereld be, nyerjél vele szembe. Vannak ilyen, egyre több ilyen, volt most egy angol új szabály, ami szerint elvehetik a kripto eszközeidet, még talán már úgy is, hogy még ítélet sincs ellened.
Igen, igen.
Elég egy gyanúsítás.
Igen.
Tehát mennyire szabad világban élünk, ugye? Na most, hát ez, nem azt mondom, hogy egy lázadás felé, de egyszer csak az embereknek elfogyhat a türelme, vagy elegük lehet ebből az egészből. Ugye nézd meg, Kanadában is mi volt, amikor a kamionosokat ugye támogatták emberek, rögtön lezárták a bankszámláikat, nem volt semmi bírósági ítélet. Na, tehát e felé megyünk sajnos, hogy az államnak egyre nagyobb befolyása van a mi szabadságjogaink egyre kisebbek. És akkor ebből próbálunk kitörni azzal, hogy vagy aranyat veszünk, vagy bitcoint veszünk. Mindenképpen maradjunk abba, hogy, hogy mind a ketten támogatjuk, hogy, hogy a fiat világ valóságát megtanítjuk az embereknek, és akkor önmaguktól kezdve el fognak fordulni ebbe az irányba. De nem tudjuk még, hogy hogyan fog alakulni.
Ez a tökéletes végszó, Péter.
Azt gondolod?
Én azt gondolom.
Jó, rendben.
Az idő fog mindent eldönteni, tehát az nem bizony, más.
Igen. Jó,
a legszűkösebb értékünk.
Igen.
Köszönöm szépen, Péter, és talán lesz még alkalmunk beszélgetni újra és újra.
Én remélem, négy
havonta.
Igen, mindig van valami új. Tőled, úgyhogy én remélem, hogy igen, és örülök mindig, ha tudok veled beszélni. És iratkozzatok fel.
Köszönöm szépen, Péter.
Köszönöm.